Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 32. Zsoltár első versét énekeljük. A 32. Zsoltár így kezdődik: Ó, mely boldog! Elfoglalva. A 458. dicséret első három versét énekeljük. A 458. dicséret így kezdődik: Aki értem, megnyíltál.
Nem tehet
De én szegény és nyomorult vagyok, siess hozzám, Istenem. Te vagy Uram, segítségem és szabadítóm, ne késsél. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mi is csak azt tudjuk mondani, amit a Zsoltáros, hogy szegény és nyomorult vagyok. Nincs semmi érdemem, érdemünk, ami alapján jöhetnénk hozzád. Ezért úgy jövünk, mint akiknek segítségre van szükségük. Mint akik ma is kiáltják, hogy siess hozzám, Istenem, mert Te vagy az én Uram, segítőm és szabadítom. Igen, Te vagy az, aki egyedül segíthetsz rajtunk, és senki más. Bár Urunk, annyiszor próbáltunk máshol segítséget keresni, de rá kell döbbenni, hogy amit a világ kínál, az nem segítség, hanem inkább mélybetaszítás, megkötözés. De Uram, Te eljössz oda, ahol épp vagyunk, mélységeinkbe, hogy kiemelj onnan, mellénk lépsz, hogy leold rólunk a bilincseket, mert tudjuk és hisszük, hogy Te erre képes vagy. Sőt, egyedül csak Te vagy rá képes. A Te szavad ma is élő és ható. Olyan szó, amelynek még a halál sem tud ellenállni. Elengedi a fogjait, mint ahogy láttuk Lázár történetében is. És Urunk, ha Te szabad ma is ilyen, szólsz, és el kell engednie minket a gonosznak, lehullanak a rabbilincsek, és újjá teremtődik a szívünk. És Urunk, még ez sem elég neked, hanem ha újjászületünk és tovább formálsz, mert azt akarod, hogy megszentelődjünk, hogy hasonlók legyünk hozzád. Néha nehezen megy ez. Annyi minden göröngy van bennünk, ami akadályoz téged, de köszönjük, hogy megtisztítsz ezektől, és nem engeded, hogy elromoljon az életünk, hogy rossz bizonyságtételek legyünk. De add, hogy most is figyeljünk az igére, szomjazzuk, vágyakozzunk rá. És köszönjük, hogyha így vágyunk rád, akkor Te mindig kijelented magad. Te nem vonulsz el a némaságba, nem vonulsz félre, hisz még Ádám után is, Éva után is utána mentél. Még adtál nekik lehetőséget egész a mai napig. Mennyi bűnt, szennyet elkövettünk már ellened, Urunk, és egymás ellen. És Te még mindig keresel, még mindig menteni akarsz. Ezért dicsőítjük háromszor szent nevedet, és kérünk most szólj, és add, hogy halljuk ezt a szót, és legyünk engedelmesek, akik teszik is azt, amit hallanak. Kérünk így, légy most jelen. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. Zakariás próféta könyve 3. fejezetének mind a 10 verséből. Tehát Isten igéje szól most hozzánk az Ószövetségből, Zakariás próféta könyve 3. fejezetének az első versétől a következőképpen. Azután megmutatta nekem Jósuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és a sátánt, aki a jobbja felől állt, hogy vádolja őt. Azt mondta az Úr a sátánnak, megdorgál téged az Úr, te sátán, megdorgál az Úr, aki magáévá fogadta Jeruzsálemet. Hát nem tűzből kikapott üszög ez? Jósua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és ott állt az angyal előtt. Megszólalt az angyal, és azt mondta az előtte állóknak. Vegyétek le róla a szennyes ruhákat. Majd azt mondta neki, lásd, levettem rólad ánokságodat, és ünnepi ruhába öltöztetlek téged. Azután így szólt, tegyenek a fejére tiszta süveget. Föltették tehát a fejére a tiszta süveget, és beöltöztették a ruhákba, az úrangyala pedig ott állt. Az úrangyala akkor így figyelmeztette Jósuát, azt mondja a seregek ura, ha az én útjaimon jársz, és ha megtartod rendeléseimet, te is ítélője leszel házamnak, sőt őrizni fogod udvaraimat, és ki és bejárást engedek neked az itt állók között. Halld meg, Jósua főpap, te és társaid, akik előtted ülnek, mert jelképet hordozó férfiak ezek. Íme, bizony előhozom szolgámat a sarjadékot, mert íme, ez a kő az, amelyet Jósua elé helyeztem. Ezen az egy kövön 7 szem van, íme, én faragtam annak faragványait. Így szól a seregek ura. És eltörlöm-e föld álnokságait egy napon. Azon a napon így szól a seregek ura, mindenki meghívja majd fele barátját szőlője és fügefája alá. Az Ószövetség utolsó előtti prófétai könyve ez, és ez a könyv is a kis proféták közé tartozik, ami nem azt jelenti, hogy kis jelentőségű, hanem az, hogy a nagy prófétákhoz viszonyítva kis terjedelmű irat, mind a 12 kis prófétai mű. Ez az írás már a babiloni fogságból való szabadulás, az ott megélt megrázkódtatás, nyomorúság után keletkezik. Igaz, még nem mindenki ment haza, de az első csoport már hazament Babilonból, amikor Círus perzsa király kiadta a rendeletet, hogy hazatérhetnek a zsidók Babilonból, és újra megkezdhetik az életet a saját földjükön, fölépíthetik a templomukat, és akkor sokan hazamentek, és Zakariás is ott van a hazatértek között. Az Úr elhívja őt prófétájának, és az ő feladata, hogy Isten üzenetét tolmácsolva erősítse, bátorítsa az otthon levő népet. Mibe kellett őket erősíteni, bátorítani? Abban, hogy merjenek hozzáfogni az Úr templomának a felépítéséhez, vagy újraépítéséhez, hiszen a babilóniaiak mindent leromboltak, eltelt 70 esztendő, és addig minden romokba állt, fölverte a gaz, minden tönkrement, és hazajöttek nagy lelkesedéssel, hozzáfogtak a városfal megépítéséhez, de közben voltak, akiknek ez nem tetszett, akik akadályozták őket ebben a munkában, és oda jutottak, hogy nem merték a templomot elkezdeni, újjáépíteni, hanem inkább azt mondták, hogy jó, akkor hagyjuk, és a saját házaikat építették, saját életüket fontosabbnak tartották, mint Isten házát, az Istennel való kapcsolatot, és ebben az időszakban küldi Isten a prófétákat, hiszen a Zakariás előtt olvasható Haggeus próféta is ebben az időszakban ír, ő egy pár évtizeddel korábban, mint Zakariás, és ők biztatják a népet, hogy forduljanak vissza Istenhez, és tegyék őt az első helyre. Ugye milyen könnyen megkísérti az embert, hogy elfoglalja a saját élete igazgatása, a saját dolgai, és nem figyel Istenre. Nem fontos neki, hogy Istennel kapcsolatot tartson, és így volt Izrael is. Nem volt fontos, hogy legalábbis már nem volt az első helyen, hogy a templomot építsék. Könnyen megadták magukat, hát hogyha az ellenség nem engedi, ha külső körülmények nem teszik lehetővé, akkor inkább most ezt félretesszük. Akkor olyan dologba fogunk, ami biztonságosabb, ami mégis a saját kényelmünket szolgálja, és Isten megszólítja Zakariást, és az a feladata, hogy az Úr szavát, akaratát közvetítse a számukra. És itt a harmadik fejezetben egy olyan jelenetet látunk, hogy látja az akkori főpapot, Jósuát, amint Isten angyala előtt áll, vagy maga Isten előtt áll. És ott van a sátán is, aki vádolja ezt a főpapot. Vagyis Isten előtt azt mondja, hogy ez alkalmatlan erre a feladatra. Minden olyan dolgot próbál a fejére olvasni, amiben hiteltelenítheti, ellehetetleníti ezt a főpapot, mert a sátán mindig abban dolgozik, hogy vádolja az Isten gyermekeit. Igen, meg kell vallani őszintén, hogy sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy bizony nem hitelesen képviseljük Istent, hogy Isten gyermekei is sok olyan vétket elkövetnek, ami Isten nevére szégyent hoz, de a sátán ezekbe belekapaszkodik. Tehát nagyon fontos, hogy ne adjunk okot a sátánnak a támadásra, de ezen túl is sokszor olyan dolgokat hoz elő, amit rá tud olvasni Isten gyermekének a fejére. Ugye vádolja, de ez a vádolás nem csak azt jelenti, hogy Isten előtt vádolja, hanem azt, hogy a környezete, a körülötte lévő emberek felé teszi hiteltelenné. Azt mondják, mit hallgattok rá? Vagy lefordítva ma azt mondja, hogy nézzétek, hát ilyen az egyház. Hát minek nektek az Isten? Minek nektek a Biblia, ha ilyen az egyház? Ha ilyenek a lelkészek? Ha ilyenek a presbiterek? Ha olyanok a gondnokok? Hát ne hallgassatok rájuk. Mert sátán mindig azon dolgozik, hogy Isten munkáját próbálja megakadályozni. Ugye a sátán így személyesen, vagy ilyen nyíltan, ritkán jelenik meg a Szentírásban. Első nagy megjelenéseig az akkor sem teljesen nyíltan, ugye, mert átszázza magát kígyó képében, az Édenben. Amikor megjelenik, megkörnyékezi Évát, hogy vegyen arról a fáról. Tehát mindjárt ott van, hogy meg akarja akadályozni azt, hogy az Isten által elkészített csodálatos teremtés és az ő teremtményei, az első emberpár ne éljen tovább olyan harmonikus kapcsolatban a teremtőjével. Mindent megtesz, hogy szétbontsa ezt a kapcsolatot. Ugye valami hasonlót tesz, mint valamikor régen ugye a vezetékes telefonnál, amikor kapcsolni kellett még, ugye be kellett menni a postára, ott fölkurblizták azt, amit keresünk, akkor összekapcsolták a vonalat, és hányszor meg lehetett tapasztalni, hogy valaki szétbontja azt a vonalat, vagy ha sokáig beszéltek, jött egy fontosabb hívás, szétkapcsolták a két szemét. És a sátánnak ez a feladata, hogy megbontsa az Istennel való kapcsolatunkat. És nem csak az Ádámét és az Éváét, hanem a mindenkori hívők élő kapcsolatát így meg akarja bontani. Hogy, és ha meg van bontva, az azt jelenti, hogy nem tudunk kommunikálni, nem tudunk beszélgetni Istennel, nem tudunk a közelébe kerülni. Aztán később látjuk, hogy amikor Isten elhívja Izraelt, de elkerülnek Egyiptomba, és ott rabszolgasorba süllyednek, de eljön az idő, és kiáltanak Istenhez, és Isten készíti nekik a szabadítást, és elhívja Mózest, illetve Mózes is, ott van Isten tervében, meg fog születni, és a sátán mit csinál? Megakadályozni, hogy megszülessen Mózes. Meg akarja akadályozni, hogy Isten népe megszabaduljon a fogságból, a rabszolgasságból. Sátának az a jó, rabszolgák maradnak, hogy elpusztulnak. Miért? Mert Izrael Isten népe meg képviseli Istent. Isten népének az a feladata mindig, hogy Istent képviselje. Ezért is fontos, hogy hogyan képviseljük, hogyan jelenítjük meg Istent ebben a világban. Mert ha rosszul, akkor az emberek rossz következtetést vonnak le Istenről, rosszul ismerik meg, félre tájékozódnak Istennel kapcsolatban. Tehát Izraelnek is az volt a feladata, hogy Istent belevigye abba a világba, hogy beszéljen róla, bemutassa. És a sátán ezt meg akarta akadályozni. Mert a sátán annak örül, ha az emberek Istent nem ismerik. Hát ő a mai világban nagyon jól érzi magát. Tombol, mert el tudta érni, hogy rengeteg ember ne akarja Istent megismerni. Hogy Isten nélkül akarjanak élni. Hogy akkor érezzék jól magukat, amikor Isten nincs jelen az életükben. És sátán képes arra, hogy azért, hogy Mózes ne szülessen meg, rengeteg gyermeket megöljön. Ugye kiadta a fára, hogy meg kell ölni, nem szabad, hogy megszülessenek a gyermekek. Ókori abortusz. Ugye nem kell a gyermek. Mert abból léphet elő a szabadító. És ugyanezt látjuk majd mikor? Jézus születésekor. Ugye a sátán újra színre lép, és megint burkoltan, és mit akar? Megint gyermekeket öl. Miért? Hogy ne jöjjön el a szabadító. Hogy ne tudjon majd Isten népe és a világ elé állni. Hogy ne tudja belehozni a megváltást ebbe a világba. Igen, a sátán mindig ezen munkálkodik. És vádolja az övét. És mindig megvannak az eszközei, a módszerei, hogy tudja vádolni. Ma is a legmodernebb eszközöket, technikákat fölhasználja, hogy zúdítsa Isten gyermekei nyakába a vádat, hogy nézzétek, ilyenek, szennyesek, ők sem különbek, mint a világ. Igen, ebben sokszor van valóság. De szomorú. Szomorú, hogy tud vádolni. Szomorú, ha azt mondhatja a sátán, nézzétek, ő se különb. Hívő. Bibliát olvas. Templomba jár, és ő sem különb. Nézzétek meg az életét. Az szomorú. De a történet azt mutatja, hogy ott vádol, hogy Jósua csöndben van. Akit vádolnak, a főpap nem szól egy szót sem. Nem mondja, hogy ez nem igaz. Tisztában van önmagával. Ismeri önmagát, ismeri a szívét. Különösen, amikor ott van az Úr jelenlétében, akkor tisztában van a valósággal. És ezért fontos, hogy Isten jelenlétébe kerüljünk mindig, hogy úgy olvassuk az igét, hogy igen, tudom, itt van Isten, és ő mutatja azt, hogy mi van a szívemben. És jó, hogyha ezt a képet vállalom is. Igen, Uram, hát ez vagyok én. Nem kell nekem az, hogy a sátán olvassa a fejemre, hogy ki vagyok, milyen szennyes vagyok, hiszen ismerem magamat. De a probléma ott van, amikor valaki nem akarja elfogadni, hogy igen, Uram, hát én egy nyomorult bűnös vagyok. Tehát ott áll Jósua, és nem tesz maga érdekében egy lépés sem, nem mentegeti magát, és rajta keresztül úgy az Úr Jézus jön elénk. Hiszen ő is, amikor ott van a Golgota keresztjén, sőt, már előtte Pilátus meg a főpapok előtt is, nem mentegette magát, hanem vállalta, hogy kicsoda. Igaz, neki nem a saját bűneit kellett vállalnia, hanem a miénket. Igen, ő ott van az Úr előtt, ott van a kereszten, de azért, mert magára veszi a mi szennyes ruhánkat. Nem a maga öltözete miatt van ott, nem a maga bűnei miatt, hanem a miénké miatt. És tűri. És nem szól vissza, nem fenyegetőzik, nem gyalázza azokat, akik keresztre adták, hanem imádkozik értük. És ez is útmutatás a számunkra. Jézus egész élete, lénye egy útmutatás. Ha ti engem követtek, ha királynak, úrnak neveztek, akkor járjatok az én utamon, ahogy én éltem, ti is úgy éljetek. Tudom, hogy egyedül nem megy nektek, de azért születhettek újjá, azért mondhatjátok el, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, hogy majd én segítelek benneteket. Igen, az új életben ő tud segíteni. Sátán ott van, vádol, és egyszer csak megszólal Isten angyala, és közvetíti, hogy megdorgál téged az Úr, te sátán. Megdorgál az Úr, mondja neki. Tehát nem Jósua, nem a főpap dorgálja meg a sátánt, hanem Isten az ő angyalán keresztül. Megdorgál az Úr, vagyis sátán, fejez be. Eddig mehettél, de tovább nem. Hagyd abba, mert Jósua az Úr védelmét élvezi. És olyan jó látni, hogy Isten az, aki megdorgálja a sátánt, a gonoszt. Hogy odaáll a nyomorult bűnös ember mellé. Aki látja a bűneit és hozzáfordul a mellé, odaáll az Úr. És ugye látunk ilyet, hogy Jézus megdorgálja a gonoszt. Amikor elmegy Gadarában, és ott elébe fut az az ördöngős, akiben egy légiónyi gonosz lélek van, és amikor találkozik ez az ember Jézussal, kiszól belőle a gonosz. És azt mondja, hogy tudom, ki vagy, az Isten szentje. És akkor Jézus így felel, hogy némulj meg, hallgass el. Megtiltja neki, hogy beszéljen. Jézusnak hatalma van a gonosz fölött. Megdorgál az Úr, aki magáévá fogadta Jeruzsálemet. Hát figyelj ide, meg akarod akadályozni, hogy fölépítsék a városomat, a templomat? Hát Jeruzsálem az enyém. Ugye magáévá fogadta Jeruzsálemet. De jó ezt ma is tudni. És több helyen olvassuk. Jeruzsálem, a nagy király városa. Igen, Isten városa. Teljesen mindegy, hogy mit mondanak a politikai képviseletek, ki ismeri el Jeruzsálemet Izrael fővárosának, és ki nem. Minden politikai tekintélytől függetlenül az a város örökre az Istené. Annak Isten az Ura és gazdája. És jó ez, ha ma is tudjuk. Igen, Zakariás korában ez azt jelentette, hogy Sátán, neked csöndbe kell lenni, el kell hallgatnod, mert Jeruzsálemet Isten magáévá fogadta, vagyis föl fog épülni, helyre fog állni, a templom is, mert Isten Istené, és Isten ezt így akarja, és amit Isten elhatározott, azt meg is fogja tenni. És azért szól a profécia is, hogy bátorodjanak meg az emberek, hogy lássák, hogy mondhat a Sátán, amit akar, meg uszíthat ellenük embereket, de Isten tervét, munkáját nem lehet megakadályozni. És itt arra van szükség, hogy ők az Úrból bátorságot és erőt merítsenek, és folytassák tovább a munkát. Azt mondja az Úr, hát nem tűzből kikapott üszök ez? És itt, amikor Jósua főpap személyét látjuk, akkor egyrészt róla is szó van, másrészt ő képviseli egész Izraelt. Képviseli azokat, akik a fogságból hazatértek, és hogy tűzből kikapott üszök, ez azt jelképezi, hogy ugye Babilon 70 évvel korábban megjelent, mindent elpusztított, fölégetett, elvitte az embereket fogságba, úgy tűnt, hogy el is fognak örökre veszni, és Isten mint egy tűzből kikapta őket. Igen, látszódik rajtuk, hogy a tűz megpörkölte őket, de Isten még onnan is ki tud menekíteni. És hogy ez mennyire így van, ugye, ha Dániel próféta könyvét felidézzük, akkor ott látunk ehhez hasonló jelenetet, amikor ugye elrendeli a király, a babiloni király, hogy őt kell imádni, le kell előtte borulni, Istennek tartani, és ha valaki ezt nem teszi, és nem lehet csak ő hozza a királyhoz imádkozni, és ha valaki ezt nem teszi, akkor bedobják a tüzes kemencébe. És három zsidó fiatal, akiknek a szíve az Úrral volt tele, merték vállalni Istent, és megmondták, hogy ide figyelj, király, van nekünk Istenünk, akit mi szolgálunk, és ő ki tud minket ebből az égő tüzes kemencéből is menteni, de ha nem tenné is, mi akkor sem borulunk le előtted. És bedobták őket az égő tüzes kemencébe, és Isten angyala megjelent, és amikor a király betekint, látja, hogy nem hárman vannak ott, hanem van ott egy negyedik. És az a negyedik gyakorlatilag maga az Úr Jézus ott van, az övéivel védelmezi, ki veszi őket majd a tűzből. Isten a leglehetetlenebb helyzetekből is meg tudja az övéit menteni. Jósua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és ott állt az Úr az angyal előtt. Tehát ott van, ahogy szennyes ruhába van öltöztetve, és vádolja a Sátán. De egy érdekes, hogy és el lehet rajta gondolkodni, hogy egy főpap hogyan öltözhetett szennyes ruhába, hogy került rá szennyes ruha, hiszen tiszta ruhában végezheti a szolgálatát. A főpap, amikor odaáll Isten elé, a szentek szentjébe, föl van öltözve a főpapi ruhába, az nem szennyes, az tiszta. Ez valamit kifejez a szennyes ruha, hogy beszennyeződött, bekoszolódott Izrael, meg bekoszolódott ez a főpap is. Nem tudjuk pontosan, hogy hogyan, talán belekeveredett a világba, talán nem teljesen az Úr útján járt, mert olyan könnyű belekeveredni a világba, és ha belekeveredünk, hogyha ugye az Isten gyermeke, ha barátságba kerül a világgal, eltávolodik Istentől. Mert azt mondja az íge, hogy a világgal való barátság az ellenségeskedés Istennel. Amikor Isten gyermeke, amikor az egyház a világgal kerül barátságba, amikor már fontosabb a világ, a politika, mint maga Isten, akkor ellenséges kapcsolatba kerülünk. Vagy mondhatnánk úgy, ahogy kezdtük, hogy szétbontódik a kapcsolat. Mert Isten a bűnt nem tűri. A bűnnel nincs közösségbe. Azonban mit látunk, hogy megszólal az angyal, és azt mondja az előtte állóknak, vegyétek le róla a szennyes ruhákat. Igen, de Jósua ott áll az Úr előtt. Látja önmagát, látja bűnös életét, látja a szennyet, elismeri. És aki így áll oda Isten elé, hogy megbánja azt, tehát látja, hogy belekeveredtem a világba, látja azt, hogy letértem a keskeny útról, és ezt megbánja, akkor Isten azt mondja, hogy levettem rólad álnokságodat. Azt mondja, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és levettem rólad álnokságodat. Jósua nem tudja magát rendbe rakni. Nem ő veti le a szennyes ruhát, hanem arra van szüksége, hogy valaki ezt levegye róla. Hogy valaki átöltöztesse, és ez kifejezi a kegyelmet. Hogy mi nem tudjuk magunkat Isten előtt rendbe rakni, megtisztítani az életünket. Arra van szükségünk, hogy ő tisztítson meg. Ő vegye le rólunk a szennyes ruhát. Ezért jött Jézus. Ő veszi le, ő veszi magára, és szenvedi el a büntetést. És az ige elmondja, hogy lásd, levettem rólad álnokságodat, és ünnepi ruhába öltöztetlek téged. Tehát nem elég az, hogy leveszik a szennyes ruhát, mert attól még mezítelen marad az ember. Újra szá kell öltözni. De az új ruhát, azt Isten adja. Ez az ünnepi ruha, ez ugye Jósuának a főpapi ruházatát jelenti, de ha az új szövetségbe tekintünk, akkor jelenti azt a menyegzői ruhát. Jelenti az üdvösség ruháját, azt a menyegzői ruhát, amit a nagy vacsora példázatában látunk, amikor az Úr Jézus elmondja, hogy amikor a meghívottak nem mennek, akkor kiküldi a szolgákat, hogy hozza be az utcáról a hajléktalanokat, a nyomorultakat, a megvetetteket, és a koldusokat, és amikor azok odaérnek a király menyegzőjére, akkor ott át kell öltözni. A király biztosítja a menyegzői fehér ruhát. És annyi a feladatuk, hogy azt magukra kell ölteni. Csak úgy lehet részt venni a menyegzőn. És akkor ugye a király bemegy, megszémléli a vendégsereget, és lát egy valakit, aki nincs menyegzői ruha. És akkor azt kivetik. Mert saját ruhába nem lehet megjelenni, csak a menyegzőibe. És ezt az ruhát, ezt Jézus adja nekünk. A kegyelem király öltözetét. Tehát fontos, hogy nem elég levetni a régit, az óembert, ahogy Pál mondja, hanem fel kell öltözni az új ruhát, az új embert. De ez azt is jelzi, hogy Jósua, amikor átéli, hogy Isten átöltözteti, megbocsát neki, úgy, mint a tékozló fiút, ugye, hazamegy, és azt mondja az apa, hogy a szolgáinak, hogy vegyétek le ezt a ruháját, adjatok rá fiúi ruhát, új ruhát, húzzatok sarut a lábára, gyűrűt az ujjára. Ugye ez azt is jelenti, hogy most már nem megy vissza a régi életébe. De most már, hogyha korábban, tehát nem megy oda vissza, ahol beszennyezte a ruháját. Nem megy vissza a bűnbe, nem megy vissza a világba. Vagy gondoljunk Péterre, az Úr tanítványa, és megtagadja a mestert, megtagadja az Urat a tűz mellett. Ugye elmegy odáig, be a főpap udvarába, és nem mer tovább menni Jézussal, leül a tűz mellé, és amikor fölismerik, hogy ő is hozzátartozik, mármint Jézushoz, akkor megtagadja, nem is ismerem azt az embert. De amikor Jézus ránéz Péterre, akkor sírva fakad, fáj neki, amit tett, és eljön a tűztől, és többet nem megy oda. Többet nem megy vissza a világtűzéhez. Na ez a igazi bűnbánat. Na ez az új, amikor megláttam, Uram, igen, rossz helyre ültem, rossz helyen voltam, bocsáss meg, és az Úr megbocsát, de aztán már nem megyek vissza. Már nem megyek vissza a világhoz. Nem megyek vissza az idegen tűzhöz. Nem megyek vissza oda, ahol addig voltam, ahol beszennyeződött a ruhám. Tegyenek a fejére tiszta süveget, tehát teljesen felöltöztetik, és a főpapi süveget a fejére teszik, vagyis Isten teljesen megtisztította, új ruhába öltözteti, és ugye fölteszik a süveget, az azt is jelenti, hogy visszahelyezik a hivatalába. Továbbra is főpap, és képviselheti Istent a nép előtt, kegyelemből. Hát ez a nagy dolog, amikor tőle távol élünk, és egyszer csak megjelenik az életünkbe, bűnbánatot tartunk, megtisztít, új emberré formál, és az ő népe közé helyez be, hogy gyermeke lehetünk, az ő országába polgárai lehetünk. Hát ez csodálatos kegyelem. Aztán az Úr angyala figyelmezteti Jósuát, azt mondja, ha az én útjaimon jársz, ha megtartod rendelésemet, te is ítélője leszel házamnak, sőt őrizni fogod udvaraimat, ki és bejárást engedek neked az itt állók között. Igen, Isten megtisztít, új esélyt ad, de mit mond, ha az én útjaimon jársz? Vagyis én elindítottalak most már egy új életbe, de ezen kell tovább menni, mert csak akkor tapasztalod az áldásomat. Ha letérsz újra, ha azt mondod, de jó Isten, megbocsátod, de azért már nem számolok föl mindent a múltamból, azért megtartok kapcsolatokat, megtartok még néhány bűnt, akkor azt mondja az Úr, nem lehetsz az ítélője házamnak, nem járhatsz kibe, akkor megszűnik a hivatalod. Tehát, amikor Isten az ember átéli az Isten kegyelmét, az azt jelenti, hogy most már egy új útra kerülsz, egy új életben, amiben növekedni fogunk az Istennel való kapcsolat által. De ha ebből kilépek, akkor befejeződik az utam, akkor Isten nem ad áldást. Ezért fontos, hogy ne csak elinduljunk, hanem tovább menjünk az új életbe, hogy növekedjünk, és engedjük, hogy az Úr vezessen. Ugye bizony előhozom szolgámat sarjadékhoz, és itt Jósua kap egy ígéretet. Egyrészt jelenti az, hogy ide figyelj, lesz utánad is folytatás, lesz utánad is nekem való szolgálatát, állni fog a templom, működni fog az oltár, lesz főpap, de túl is mutat ez a mindenkori főpapon, és rámutat majd az eljövendő messiásra. Mert az igazi sarjadék, az igazi utód az Jézus, a messiás, aki az igazi főpap is lesz, hisz ő mutatja be az egyetlen tökéletes áldozatot ott a kereszten. Mit mutat be? Önmagát, Isten bárányaként. Igen, az ő áldozat bemutatása által élhetjük át azt a csodálatos kegyelmet, hogy az ő gyermekei lehetünk, hogy a múltunk el van törölve, és új életet kezdhetünk vele. És ugye mutat egy jövőképet Jósua számára, hogy amikor eljön a messiás, akkor egy egészen újfajta közösség fog létrejönni, ahol testvérek lesznek azok, akik benne hisznek. Ugye eltörlöm a föld álnokságait egy napon. Tehát Jézusban a kegyelem nem csak Izrael népére terjed ki, hanem minden többi népre. És mindazok, akik hozzájönnek, átélik, hogy eltörli Isten Jézusban és Jézusért álnokságait, bűneit, és egy új közösség az egyház jön létre, ahol már testvérek lehetünk a Krisztusban. Adja az Úr, hogy így mi is lássuk önmagunkat úgy, ahogy az Úr lát, vállaljuk, ha azt mondja, hogy igen, szennyes a ruhád, de azzal a hittel, hogy Jézus ezt a szennyes ruhát magára vette. És ne hallgassunk a sátán vádolására, hanem merjük azt mondani, hogy az Atya Jézusért nekem megbocsátott, ezért új örök életem van. Mondhatnánk azt, hogy szembefordulhatunk a sátánnal, és mondhatjuk, távozz tőlem. Sőt, ha közeledünk Istenhez, akkor a gonosz távolodni fog tőlünk. Imádkozzunk. Uram, köszönjük a te kegyelmedet, köszönjük az ígét, amelyet most elénk hoztál. Jó, hogy amikor olvassuk, szembesülhetünk a valósággal. Mi nem is gondolnánk, Urunk, hogy nem csak mi vagyunk a porondon, és mi munkálkodunk, élünk, hanem bizony van egy másik világ, a gonosz világa is, meg van a te világod, és a gonosz világa mindent megtesz azért, hogy elválasszon minket tőled. Sokszor csak emberi síkon gondolkodunk. A gonosz azonban mindent megtesz a háttérben azért, hogy megakadályozza azt, hogy mi hitelesek legyünk, hogy bizonságot tegyünk, hogy mentsük a lelkeket. De köszönjük, hogy tudhatjuk, te nagyobb vagy, hatalmasabb a gonosznál, és lerontottad ott a kereszten a munkáit. Ahogy nem tudta megakadályozni, hogy megszülessen Mózes, ahogy nem tudta megakadályozni, hogy Úr Jézus, te eljöjj a világba, és aztán elvégezd a küldetésed, és odaadd, értünk az életed, hogy bemutasd a tiszta és szent, egyetlen igaz áldozatot a kereszten. Ugyanúgy nem tud ma sem megakadályozni minket, nem tudja a te népedet megakadályozni abban, hogy itt sók legyünk, világosság, hegyen épült város. Akkor sem, hogyha mindent megtesz a megakadályozásért, akkor sem, hogyha néha úgy tűnik, hogy sikerei vannak, de Uram, akik beléd kapaszkodnak, akik hűek hozzád, akik nem figyelnek a gonoszra, hanem csak egyedül a te ígédre, azoknak az életét megáldod, azokat te megtisztítod, megszenteled, előre viszed. És köszönjük, hogy nem magunknak kell küszködni, hogy levessük a szennyes ruhát, hiszen nem is tudjuk. Áldott légy, Úr Jézus, hogy te veszed azt le rólunk, és kérünk azt, hogy felöltsük azt az új ruhát, az üdvösség fehér ruháját, a menyegzői ruhát, az új embert, amit te kínálsz nekünk kegyelemből, és azt, hogy ez az új emberünk a veled való kapcsolat által növekedjen, erősödjön, és rólad tegyen bizonyságot. Kérünk, Urunk, így formálj minket, és azt, hogy a megtisztított, új köntösbe öltöztetett életünk, gyermekeid, hűek tudjunk maradni, megmaradjunk a keskeny úton, megmaradjunk a te ígéd mellett, és óv minket attól, hogy visszatérjünk a világba. Köszönjük, hogy kihívsz onnan, de bocsásd meg, amikor a világgal barátkozunk, és Urunk, el akarunk tőle fordulni, Csak a te barátaid akarunk lenni, hozzád tartozni egyedül, mert hisszük, hogy nem kell rajtad kívül más. A veled való barátság, a rád való támaszkodás, a benned való hit, az mindenre elég. Nem kell nekünk a világ hatalma, segítsége, pénze, mert Uram, nincs hozzád fogható, és Uram, te vagy a mi egyetlen királyunk, tiéd a földkerekség, és annak minden kincse és gazdagsága, és így bízzuk rád magunkat hittel. Kérünk így, Uram, azokért, akik még nem ismernek téged, kérünk a betegekért, egyedül élőkért, hitükben megfáradtakért, azokért, akiket támad a sátán, vádol, hogy hozzá tudjanak menekülni. Könyörgünk, Uram, a családokért, gyermekekért, a gyermekes szülőkért, hogy segítség feléd a gyermekeiket, és köszönjük azokat, akik segítik, hogy a gyermekek hozzád jöjjenek. Könyörgünk a szenvedélybetegekért, Uram, szabadítsd őket. Eléd visszük egyházunkat, népünket, s a világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk istentiszteletet a templomban. Befejezésül pedig a már megkezdett 458. dicséret 4. versét énekeljük, ha bevégzem életem.
Kiírtam, megnyíltam.